A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma esti vendégünk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó estét kívánok! A mikrofonnál a medicina szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Két héttel ezelőtt meghívottunk a fülorgégészet kezelési formái és innováció témakörben. A hallgatóknak arról beszéltünk, hogy az említett orvosi szakterület a fül, az orr, a torok és a hozzájuk kapcsolódó struktúrák betegségeinek diagnosztizálásával, kezelésével és megelőzésével foglalkozik. Ugyanakkor többek között azt is megtudtuk, hogy ide tartoznak a hallás problémák, a fülfertőzések, az egyensúlyzavarok, valamint a fül belső struktúrájának problémái. A korábbi medicina végén tekintettel a megmaradt és a számtalan beérkezett kérdésre követőinknek megígértük, hogy ma még folytatjuk a beszélgetést. Témánk a fülorgégészet speciális problémái és kezelési lehetőségei. Kedves hallgatók, a következőkben is számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdésekre és a hozzászólásokra. Ezeket megírhatják SMS-ben, mondjuk a számot 0740-274-165. És most köszöntjük a medicina mikrofonjai előtt dr. Veres Orsi, a fülorgégész főorvost. Jó estét kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást, és hogy itt van velünk élőben a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában.
Jó estét minden kedves hallgatónak, köszönöm a meghívást újból, és nagyon örvendek, hogy újra időt szánunk erre a műsorra és erre a témára, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon sok értékes és fontos kérdés jött a hallgatók részéről, amelyek valóban azt fogalmazzák meg, ami az embereket foglalkoztatja ebben a témakörben, és mire vagyunk mi jók, ha nem arra, hogy segítsünk az embereknek, akár információval, akár egy szakmai tanáccsal, egy tapasztalattal, és persze, hogyha sor kerül le, akkor egy konkrét konzultációval.
Kedves doktornő, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a beszélgetésünk első részét, jó lenne, ha tartanánk egy rövid emlékeztetőt.
A két héttel ezelőtti műsorunkban arról volt szó, hogy mivel is foglalkozik a fülorgégészet, melyek azok a tünetek, amelyekkel fülorgégészhez érdemes fordulni, hogyan zajlik egy fülorgégészeti vizsgálat, milyen eszközöket használunk ahhoz, hogy diagnózist állapítsunk meg. Szó volt a fülorgégészeti szűrővizsgálatokról és azok fontosságáról a gyerekeknél, felnőtteknél, dohányosoknál, valamint arról is beszéltünk, hogy mik azok a leggyakoribb problémák, amikkel a páciensek felkeresik a fülorgégészt. Arról is beszéltünk, hogy melyek azok a szakterületek, amelyek rokonok a fülorgégészettel, melyek azok az orvosok, akik a fülorgégésszel szorosan együttműködnek, valamint arról, hogy a fülorgégészet és a fülorgégész orvos miben tud segíteni a főleg a felső légúti megbetegedések kezelésében. Továbbá szó esett a titokzatos fülzúgásról, aminek a kezelése nagyon nehéz, és a diagnózisa is külön kihívás, és hogy miért fordítsunk figyelmet a fülzúgásokra.
Köszönjük az emlékeztetőt, főorvosnő. Hogyan befolyásolják a környezeti tényezők a légutakat, és mit tehetünk ennek megelőzésére, Folytassuk, kezdjük a mai medicinát ezzel a kérdésünkkel.
Azt mindannyian tudjuk, hogy a légúti szennyezés nincs jó hatással a felső légutak nyálkahártyájára. Vannak ehhez kapcsolódó kutatások. Én rá is térnék arra, hogy mi az, amit tehetünk ennek érdekében. Azok a személyek, akik gyakran és hosszabb ideig ki vannak téve a felső légutaik szennyezésének, gondolok itt olyan szakmákra, ahol az ember porral dolgozik, finom porral, vegyszerekkel, esetleg aeroszolokkal, tehát a levegőben levő cseppformátumú toxinokkal. Nagyon sokat számít, hogy védjük a légutainkat maszkok viselésével, valamint van egy nagyon egyszerű módszer, amivel a nyálkahártyákat le lehet tisztítani, ez a langyos sósvizes orröblítés. Akinek egészséges nyálkahártyája van, az orrnyálkahártyája nem allergiás, nincsenek problémái, az talán nem is fogja annyira érezni ennek az egyszerű, hétköznapi kis szokásnak a jótékony hatását, viszont azok, akik allergiával küszködnek, krónikus orrnyálkahártya gyulladással, nagyon sokat segít, hogyha naponta egyszer vagy kétszer leöblítik az orrnyálkahártyát egy langyos sós vízzel, ezzel el is távolítják a nyálkahártya felületéről a lerakódott port, szennyeződést, esetleg irritáló anyagokat.
Minden ember és minden beteg más. Milyen különbségek vannak a gyermek és a felnőtt fülorgégészeti betegségek között?
A gyermekek fülorgégészeti betegségeit nagy részt az orrmandula, amit mi úgy hívunk, hogy polip, hétköznapi konyhanyelven, és a középfül megbetegedései, tehát a középfül gyulladások, ezek teszik ki a zömét a gyerek fülorgégészeti páciensek problémáinak. És azért van ebből a szempontból például nagy különbség gyerek és felnőtt között, mert a gyerekeknek az anatómiai felépítésük, a kis orrocskájuk, a fülük, minden kicsi és minden nagyon közel van egymáshoz. A kis gyerekeknek lehet, hogy van, aki nem tudja, én se tudtam sokáig, hogy nincsenek arcüregeik, vagy csak nagyon-nagyon kevés, és egy bizonyos kor után fejlődnek ki. Tehát például a kisgyereknek nincs arcüreg gyulladása, vagy nagyon ritkán lehet ilyesmit diagnosztizálni, és ahogy nőnek, akkor már előfordulhat, hogy van arcüreg gyulladásuk, vagy a kis szemecskéik között vannak kis arcüregek, etmoidális arcüregek, és ott lehet esetleg arcüreg gyulladásuk. A felnőtteknél már mások az anatómiai viszonyok, ott már kifejlődnek az arcüregek, már nagyobb távolság van például az orrüreg és az arcüregek között, valamint a fülkürt is megnyúlik, hosszabb lesz, és a fülnek a szellőzése már nem olyan nagyon kompromitált egy felső légúti fertőzés esetén, mint egy kisgyereknél. Viszont különbségek vannak ember és ember, felnőtt és felnőtt között is, és gyerek között is, hogyha a különbségekről ez jutott eszembe, hogy mindenkinek nagyon egyedi a például az arc felépítése, a csontozatának a fejlődése, ahogy kialakul az orrsövény, az arcüregeknek, van olyan, akinek kifejlődik például homloküreg, másnál egyáltalán nincs homloküreg, és ez nem probléma. Tehát felnőtt és felnőtt között is nagyon sok egyedi vonás lehető fel fülorgégészeti szempontból.
Tovább lépve beérkezett kérdések, hogy mikor viszket a fül, és mit lehet ez ellen tenni?
A fülviszketésnek több oka lehet. Az egyik például az, hogyha a leggyakoribb ok az, amikor az ember sokat tisztítja a fülét. A fülnek a természetes jóisten adta felépítése folytán van egy ilyen funkciója, hogy fülsárt termel állandóan. A fülsár az egy zsíros, vastag, viaszos képződmény. Van egy jellegzetes illata, ami annak is köszönhető, hogy vannak benne illóolajok, amik a baktériumokat távol tartják. Tehát, hogy ha mi ezt rendszeresen letisztítjuk a fülből a fülsárt, akkor számíthatunk rá, hogy a fül kiszárad ennek a zsíros védő anyagnak a hiányában. Továbbá a fül hallójáratában nagyon-nagyon vékony a bőrünk. Nagyon vékony, nagyon sérülékeny, érzékeny, és emiatt egy törlés, egy rendszeres törölgetés az maga a bőrt is felsírtheti nagyon gyakran. A másik gyakori ok, amiért viszket a fül, az, hogyha gombásodás alakul ki, és a fülviszketés lehet egy kezdődő külső hallójárat gyulladásnak a jele. Tehát, hogyha viszketés után elkezd fájni, bedugulni, akkor az külső hallójárat gyulladás, több mint valószínű, és akkor érdemes orvoshoz fordulni.
Pontosan mi is a külső hallójárat gyulladás?
A külső hallójárat gyulladás azt jelenti, hogy a hallójárat, tehát ahonnan indul a fülnek a bejárat, egész a dobhártyáig vezető alagútrendszer, egy ilyen kis csőrendszer, az a külső hallójáratunk. Még mondanék a fülviszketésről. Fülviszketés jelentkezhet allergiák kapcsán is, és nagyon érdekes, hogy az orrunk összeköttetésben áll a fülünkkel a fülkürt révén. A fülkürt az is egy kis járatrendszer, amely szellőzteti a középfület, tudniillik, a dobhártya mögött egy légtartó üreg van, úgy hívjuk középfül, és a szellőzése az orron keresztül történik. Biztos sokan észrevették, ha ásítanak, ha nyelnek, akkor úgymond pattog a fülük, hogyha utazunk magaslaton lefele, felfele, és nyelünk, ásítunk, akkor kipattan a fülünk, vagy bedugul a fülünk. És ez a szellőztetés, ez a fülkürtön keresztül történik. És visszatérve az allergiákra, mivel az allergia az azt jelenti, és a felső légutakon kialakul egy gyulladás az allergén hatására, akkor előfordulhat, hogy fülviszketésként jelentkezik, mivel a fülkürtnek a nyálkahártya bélése ugyancsak a felső légút nyálkahártyájából van, és hogyha allergiások vagyunk, viszket az orrunk, akkor a fülkürtön keresztül viszkethet a középfülünk is.
Kérdés az is, hogy viszket a fül. Van-e erre ön szerint amolyan házi praktika, házi módszer, amit alkalmazni lehet, ami nem káros, és tényleg segíthet? Mert hogy viszket a fülem, hát nem megyek el a fülorgégészet, ez majd elmúlik. De nem biztos, hanem meg, ami lehet, hogy amit épp megpróbálok, az teljesen ellenjavalt.
Ez attól függ, hogy hogyan alakul, hogyha csak ritkán viszket a fül, és tudom magamról, mint páciens, hogy állandóan matatok a fülemben, és állandóan tisztogatom, akkor, és jól hallok, ez nagyon fontos. Tehát ha viszket a fülem, és jól hallok, és tudom, hogy gyakran tisztogatom a fülem, akkor meg lehet próbálni házi praktikaként tiszta olajjal cseppegtetni a fülbe, hogy visszaadjuk a külső hallójáratnak az olajosságát.
Milyen és olaj? Ne szárad... Mit jelent az, hogy tiszta olaj?
A tiszta olaj, arra gondolok, hogy olyan olaj, amiben nincs illóolaj, nincsenek vegyszerek. Gondolok itt a paraffinolajra, amit lehet kapni a gyógyszertárban, vagy a kókuszolajra, aminek nincs illata, tehát tisztított, steril olajakra. És vannak még lehetőségek, de úgy vagyok vele, hogy én, mint orvos, mindig azt szeretem tudni, hogy mi a gond és mi az ok. Én is rengetegszer meglepődök, hogy bejön egy páciens, azt mondja, csak viszket a füle, és egy kicsit nem hal, és amikor benézek, akkor annyira meglepődök és elborzadok, hogy hogy tudott ülni ilyen sokáig egy ilyen súlyos fülgombával például. Úgyhogy annyira nem támogatom a házi praktikákat, mert lehet, hogy még a végén elnézzünk egy súlyosabb fülproblémát.
Rendben. A következő kérdés az, hogy hogyan tisztítsuk kellőképpen a fülünket?
A Jóisten a fülsáron kívül még azt is megalkotta a fülünkben, azt az öntisztító folyamatot, ami azt jelenti, hogy a fülnek a bőre egészen a dobhártyától kezdődően kifele nő és kifele hámlik. Értelemszerűen, hogyha minden rendben van, akkor azt a termelődő fülsárt, ami a hallójárat falán keletkezik, kilögdösi. Nagyon lassan, de egyszer csak megjelenik kint a fülsár, mert hogy a bőr nő, a bőr hámlik, és mindez kifele történik. De hát a legjobb dolog, amit tehetünk, hogy várunk. Várunk, hogy mikor jelenik meg a fülsár kívül, és amit letörölhetünk egy kis törülközővel, esetleg a kezünkkel, tiszta kezünkkel, és nagyjából ennyi a teendünk. Persze ez nem olyan egyszerű, mert előfordul, hogy van, akinek nem működik ez az öntisztulás, és akkor fülsár gyűl fel a hallójáratban, és egy idő után eldugaszolhatja a hallójáratot. Hogyha valaki már tapasztalta, hogy történt vele ilyesmi, akkor ha teheti, évente, két évente jó, ha ellátogat a családorvoshoz akár, mert a családorvosok nagyon-nagyon sokan már rendelkeznek otoszkoppal, és be tudnak nézni. Tehát nem kell egyenesen a fülorgégészhez rohanni, hanem egy ügyes családorvos benéz az otoszkoppal, és megmondja, az otoszkop az a kis lámparendszer nagyítóval ellátva, amivel a fület vizsgáljuk, és akkor meg tudja mondani, hogy van felgyűlt fülsár, vagy nincs.
Ki kell elvégezze a fülmosást bárki, akár egy asszisztens, családorvos, vagy szükséges ide a szakorvos segítsége?
Hát ez attól függ, hogy például az adott asszisztens, családorvos rendelkezik egy kis gyakorlattal ezen a téren, és nagyon fontos tudni mindig mielőtt fülmosáshoz fogunk, hogy van egy gyulladás, tehát hogyha fáj, akkor már jobb, ha a fülorgégész tisztítja, mert akkor azt jelenti, hogy gyulladás is van, és ha véletlenül gyanítjuk, hogy a dobhártya nem épp, hogy kiszakadhatott, vagy hogy tudjuk, hogy a páciensnek van egy régi dobhártya szakadása, akkor semmiképp nem szabad mosni, hanem akkor szoktunk egy ilyen speciális fülszívót alkalmazni, és akkor kitisztítjuk fülszívóval, vagy csipesszel, hogy ne vigyünk fölösleges folyadékot a fülbe, és ne mossuk be egy esetleges dobhártya lyukon keresztül a fülsárt a középfülbe.
Okozhat-e károsodást a fülre nézve az, hogyha valaki tusolás közben próbálja a fülét kimosni, erősebb, de nem túl erős fissugárral, mondván, hogy holnap az orvoshoz megyek, és hogy legyen tiszta a fülem, mert hát félek a fülmosástól, hát ha ezzel megúszom.
Lehet, hogy inkább bosszúságot okoz magának, mert hogyha valóban van fülsárdugója, akkor az egy kicsit megázik a víztől, és jobban bedugul. Sokan jönnek azért, mert hogy zuhanyoztak, kicsi víz ment a fülükbe, és eldugult, és akkor azt jelenti, hogy volt benne egy fülsárdugó, ami megázott, és megduzzadt, és elzárta teljesen a fület, holott azelőtt, amíg száraz volt, addig nem volt ilyen probléma. Szerintem maga azzal, hogyha víz megy a fülbe, és egy egészséges épp fül, még akkor is, ha fülsárdugó van benne, rosszat nem tehetünk. Viszont, hogyha engem kérdeznek, és meg szeretnék könnyíteni a munkámat, akkor azt javasolnám, hogy egy kis olajat cseppentsenek a fülükbe, hogyha vannak ilyen füldugulós panaszok, és nem fáj. mert akkor nekem sokkal könnyebb kimosni egy olajjal feláztatott fülsárdugót, mint egy vizezett fülsárdugót.
De az nem várható el, hogy tussal mossa ki a fogát, és akkor esetleg javulni fog például a hallás.
Nem.
Majd megszűnik a fülzugás.
Nem. Az a fülmosás, amit mi végzünk azzal a speciális gulyon fecskendővel, az egy erős irányítható vízsugarat hoz létre a külső hallójáratban, és az ki tudja billenteni a fülsárdugót a helyéről, viszont a zuhanynak a vízsugara nem elég erős ehhez, és nem irányítható.
Attila kérdése az, hogy ha már beszéltünk a fülhigiénáról, akkor hogyan kell kellőképpen tisztítsuk az orrunkat?
Az orr önmagában nem igényel tisztítást, mert hogy az orr nyálkahártya folyamatosan termel egy vékony nyákréteget, és azt a nap 24 órájában az ornyákártyán levő kis ilyen seprűszerű csillók hátra-fele sepregetik. És akkor minden, ami az ornyákahártyán van, az előbb-utóbb leír a torokba, és lenyeljük, de ezt mind nem érezzük. És emiatt önmagában maga az orr nem igényel különösebb tisztítást. Viszont, hogyha vannak problémák, hogyha vannak fertőzések az orrban, akár egy akut hűlésben, és úgy érezzük, hogy nem tudjuk a váladékokat kifújni, vagy lenyelni, mert azok természetesen hátrafele mennek, de van úgy, hogy annyira leblokálódnak, olyankor lehet segíteni ezzel a sósvizes orrmosással, és ezen kívül pedig, amint említettem a korábban, akiknek allergiájuk van, egy krónikus nyálkártya problémájuk, akkor ők nekik segít sokat az orrtisztítás, és továbbra is csak ezzel a sósvizes orröblítéssel, orrmosással.
Kanyarodjunk vissza a fülgyulladásokhoz, és beszéljünk még arról, hogy ezeket mi okozhatja, röviden erről már beszéltünk, de arról nem, hogy ez mikor válhat krónikussá.
Először is kétféle fülgyulladásról beszélnék, sőt háromról. Az egyik a külső hallójárat gyulladás. Az is egy fülgyulladás, de nem középfülgyulladás. A külső hallójárat gyulladást a legtöbbször szennyezett víz okozza, például medencék, strandok vize, ami még okozhatja esetleg hideg levegő, húzat. Van, akinek érzékeny a bőre, és hogyha hajlak, bármilyen vegyszer éri, akkor attól is begyulladhat. A külső hallójárat gyulladás akkor lehet krónikus, hogyha nem volt időben kezelve. Itt nálunk talán mégis eljutnak az emberek előbb vagy utóbb orvoshoz, viszont sajnos külföldről jövő pácienseknél láttam, ahol a rendszer nem juttatja őket időben orvoshoz, hogy nagyon-nagyon csúnyán tud krónikussá válni egy külső hallójárat gyulladás. A másik típusú fülgyulladás az a középfülgyulladás, az a kis légtartó üreg, amiről beszéltünk, hogy kommunikál az orron keresztül, ahol valójában a hallócsontocskák helyezkednek el, és levegő kell legyen benne. A középfülgyulladás lehet akut, és általában hűlésekhez kapcsolódott, orrduguláshoz, arcüreggyulladáshoz, a gyerekeknél különlegesen az orrmandula, vagy a polip gyulladáshoz köthető, és akkor válhat krónikussá, hogyha nem oldottuk meg az orrnak a szellőzését. Tehát abban a pillanatban, hogy az orr eldugul, előbb vagy utóbb számíthatunk, hogy a fül sem fog szellőzni. És hogyha krónikusan fennáll egy orr légzési, orr szellőzési, és főleg az orr háta mögött levő üregnek a szellőzési zavara, akkor az előbb-utóbb krónikus középfülgyulladáshoz vezet, ami sajnos nem mindig fáj. És emiatt például a gyerekeknél nagyon könnyen észrevétlenül fejlődik tovább, csak amikor a fülorgégész benéz, vagy amikor gyanús lesz, hogy a gyerek nem hal jól, vagy állandóan visszakérdez, akkor derülhet a fény egy ilyen krónikusságra, mert nem fáj.
Idevágó kérdésünk érkezett a hallgatótól, telefonszámának a vége 1129. Jó estét kíván, és kérdése, hogy hogyan kell öblíteni az orr nyálkahártyát a sós vízzel? Köszöni előre is a válasz, doktornő, várjuk akkor a
elmondom az én módszeremet. Jó, magam is szoktam ezt a módszert alkalmazni, mert rájöttem, hogy nagyon-nagyon hasznos és nagyon sokat segít. Én úgy szoktam csinálni, hogy egy teás csészébe teszek langyos vizet a csapból. A langyos azaz a kellemes langyos. És abba teszek egy fél kicsi kanálsót, ez több éves tapasztalattal jöttem rá, hogy kb. Ez az a mennyiség, amelyik nem lesz se túl sós, se túl vizes. És azt elkeverem, és utána a tenyerembe töltök egy kis vizet ebből, amit összekevertem, és felszívom az egyik orjukon, a másikat bedugom. És nem szívom egészen torokig, tehát hogy ez nem az a fontos, hogy most le is csúszson, hanem hogy felmenjen, és utána kifújom fel ki, ez többször egymás után. Például, hogyha meg vagyok hűlve, akkor ez nekem nagyon sokat segít abban, hogy azokat az éjszaka lerakódott váladékokat kitisztítsa. És akkor, miután ezt befejeztem, és úgy érzem, hogy az egyik orrjáratom tiszta, akkor veszem a másikat, másik tenyér, másik ujjammal befogom az ellenkező orrnyílást, és akkor utána kimosom a másikat is.
Azt mondják, hogy a hideg víz ilyen esetben, a hideg sós víz nagyon sokat tud segíteni, nyilván gyulladásról van szó, de régebben olyanról is hallottuk, hogy gyermekeknek főleg fülfájásra sós, meleg sót tettek a fülükre. Most akkor ezzel hogy állunk? Ezek régi praktikák? Mondjuk a hideg
jól esik, biztos, hogy jól esik a gyulladásra egy kis meleg. Igen, a hideg víz, az én orrom nem szereti a hideg vizet, de ki lehet próbálni, és még azt említeném meg, hogy abban az esetben, amikor nincs idő ottan lögybölni otthon a sós vizet a pohárban, akkor rendelkezésre állnak gyógyszertárban kapható sósvizes orrsprék, és azt az ember bedobja a táskájába, és elment vele is, és ugyanúgy kimossa az orrát.
Kedves doktornő, mi okozhatja, beérkezett kérdést, a hosszan tartó száraz, irritáló köhögést, és ez mivel kezelhető?
Tapasztalatom szerint egy hosszantartó irritáló köhögés a leggyakoribb oka a reflux. A sav visszafolyás, ami nem érzékelhető, tehát nem az a klasszikus érzem a savat, hogy visszajön a torkomba, hanem egy krónikus, hosszantartó, kis mennyiségű irritáció, ami éri a légcsövet és valójában a gégét. És attól az én gyakorlatomban a legtöbbször amiatt van egy nagyon hosszan tartó, irritáló, nem flegmás köhögés, és legtöbbször éjszaka. Statisztikailag ezen kívül a következő, vagy ehhez hasonló gyakoriságú ok az asztma, egy allergia, ami nem kerül diagnózisra, valamint a következő gyakori száraz köhögést okozó tényező az a vérnyomás csökkentőknek egy bizonyos fajtája, amelyiknek ez a mellékhatása.
Tovább lépve a beérkezett kérdésekkel, mi a fülkürt hurut?
A fülkürt hurut talán inkább fülkürt szellőzési zavarnak mondanám, az a jelenség, amikor az említett fülkürt, ami az orr hátsó részétől indulva összeköti az orrüreget a középfüllel és szellőzteti, amikor ez a szellőzés valamiért nem valósul meg. A leggyakoribb oka gyerekeknél az orrmandula, a polip, megnagyobbodás, ami egyszerűen lezárja a fülkürtnek a nyílását. A felnőtteknél az ok lehet allergia, krónikus orrmelléküreg gyulladás és az a váladék, ami pont ott távozik az orrmelléküregekből, ahol van a fülkürt nyílása, és egy olyan gyulladást okoz, ami miatt a fülkürt nem tud nyílni. A krónikus reflux is okoz ilyen tünetet, a súlyosabb reflux. Továbbá előfordulnak olyan esetek, és bevallom, vannak ilyen esetek, amikor nem tudjuk megmagyarázni, hogy az illető személynek miért nem akar működni ez az egyenlítés a fülkürtön keresztül. Nem találunk semmilyen krónikus elváltozást, objektív okot, minden tiszta, minden átjárható, és mégsem megy a szellőzés.
Ez a szellőzési zavar akkor hogyan befolyásolja a hallást?
A fülkürt nyílásának vagy a szellőzésének a zavara egy negatív nyomást okoz a középfülben. Tehát nem egyenlítődik ki, nem lesz egyforma a dobhártya külső részén levő normális légnyomás, és a mögötte levő légnyomás, ami pedig a fülkürt működéséhez kötött. Ha nem megy elég levegő a középfülbe, akkor ott negatív nyomás alakul ki. Mi lesz ennek a következménye? A dobhártyát a vákum, az a negatív nyomás elkezdi befelé húzni, a külső légnyomás pedig nyomja. És akkor a dobhártya egyre bennebb és bennebb csúszik a fizikailag a pozíciója, és a hallócsont láncolatot egy kicsit korlátozza a rezgésben, a mozgásban. Ez egy nagyon, az elején egy enyhe hallás csökkenést okoz, talán inkább csak azt, hogy nem értettem jól, hogy mit mondtak, viszont hogyha hosszabb távon fennáll, akkor okozhat egy komolyabb hallás csökkenés, nem nagyon nagyot, de mégis elégséges ahhoz, hogy ne értsük, amit mondanak. Ez egy krónikus fülkürt zavar. Mikor hirtelen alakul ki, akkor rendszerint a középfül folyadékkal telik fel, mert annyira gyorsan történt ez a váltás. Ez leggyakrabban akkor történik, hogyha az ember meg van hűlve és úgy repülőzik, és nem tudja eléggé nyitva tartani az orrjáratait, vagy jól egyenlíteni a nyomást leszálláskor, akkor mire leszáll, lehetséges, hogy nagyon fog fájni a füle, és feltelik folyadékkal, mert nem tudott olyan rövid idő alatt nyomást egyenlíteni, és akkor sokkal nagyobb a halláscsökkenés.
Visszatérünk a fülmosáshoz, kérdésünk van. Itt szól a kérdés, mikor szükséges a fülmosás, és milyen gyakran érdemes elvégezni?
Ez, amint említettem, hogyha valaki tudja magáról, hogy gyakran felgyűl a fülsár a fülében, akkor érdemes gyakrabban, 3 havonta, 6 havonta elmenni, leellenőrizni a fülorgégésszel, hogy gyűlt, nem gyűlt, és akkor beállítani egy rendszerességet, hogy tudom, hogy nekem évente azért összegyűl, és akkor elmegyek. Vagy nekem volt egy páciensem, akinek havonta kellett mosni, mert repülők pilóta volt, és egyszerűen nem hallott, nagyon kis hallójárattal, és havonta kellett mossuk a fülét, hogy tudjon dolgozni. Tehát ez nagyon egyéni.
Hogy kell elképzelni, és milyen egy orrpolip?
Az orrpolipot tévesen mondjuk a gyerekek polipjára is. Az orrpolip a gyerekeknél az valójában egy orrmandula, egy nyirokszerv, nagyon hasonlít a torokmandulára, és az igazi orrpolip, úgymond, ami tényleg az orrban van, és nem az orrgaratban, az egy ilyen vizenyős, kocsonyás képződmény, és általában az allergia, vagy egy hosszantartó gyulladás miatt alakul ki, és kötelező módon az orrüregben.
Hogyan előzhetjük meg az úszófület, vagyis orvosi nyelven, ha jól tudom, a hallójárat gyulladást?
Hogyha biztos, hogy külső hallójárat gyulladásról beszélünk, és van egy olyan tényező, ami miatt ez a külső hallójárat gyulladás bármikor előfordulhat, és itt valóban az úszók vannak a leggyakrabban kitéve, úszók, úszóedzők, akik sokat tartózkodnak a medencevízben, akkor először is jó kiszárítani a fület minden vízzel történt kontaktus után, néha eljárni fülorgégészhez, hogy megnézze, hogy nincs egy már krónikussá vált külső hallójárat gyulladás, és van egy szenzációs készítmény, és tudom, hogy ez most nem a reklám helye, de elmondom. Úgy hívják, hogy alkoholborikát, egy cseppecske, egy alkoholos csepp, amiben borsav van feloldva, és ez egy szenzációsan jó megelőző szer. Lehet venni a patikába, lehet rendelni interneten, és aki tudja, hogy hajlamos az ilyesmire, az amiután vízzel került kontaktusba a külső hallójárata, egy-két cseppet tesz a fülébe, mikor befejezte az úszást. És akkor ez az alkoholos gyulladás csökkentő készítmény kiszárítja a vizet a fülből.
Apropó ordugulás, és apropó orpolip. Mi okozza a gyakori ordugulást, és a kérdés itt az, hogy mikor, ez esetben, mikor gyanakodjunk orpolipra?
A leggyakoribb ordugulást az orr-nyálkahártya gyulladása okozza, aminek az orpolip egy formája, egyfajta megnyilvánulása. Legtöbbször van egy ilyen tévhit, és ez azon alapuló egész tévhitrendszer, hogy az orrsövény ferdülés ordugulást okoz. És ez részben így is van, viszont az orrsövény az egy csontos, porcos képződmény az orrban, tehát az választja el a két orrjáratot, jobb és bal orrjáratra, de viszont ez a csontos, porcos képződmény bármilyen ferde mindig ugyanolyan. Vagy mit tudom, 10-20 évente még egy kicsit ferdül. De nem változtatja a vastagságát. Tehát akinek van egy orrsövény ferdülése, annak mindig ugyanúgy van bedugulva az orra. Viszont, ami változtatja a vastagságát, és ami gyulladhat, az az orr-nyálka hártya. Tehát, hogyha valaki például megműtette az orrsövény ferdülését, és még jobban dugul az orra, mert nagyon sok ilyen helyzet van, akkor az azt jelenti, hogy az orrsövény ferdülésen kívül volt még egy olyan tényező, vagy van egy olyan tényező, ami az orr-nyálka hártya gyulladásához vezet. Itt is rengetegféle oka lehet de ez az igazi ordugulás, és jelenleg vannak kutatások, amik azt támasztják alá, hogy létezik egy genetikai hajlam gyulladásokra. És ennek az egyik formája az orr-nyálkahártya gyulladása és az allergiás vagy nem allergiás orrpolipózis. Nem tudom, ha válaszoltam a kérdésre.
Igen, igen, nagyon köszönjük, és nagyon röviden egy mondatban, hogy még ezt a kérdést is beszúrjuk, hogy milyen hatékony kezelések vannak a krónikus arcüreggyulladásra, nagyon röviden, ha egy percben, és majd egy következő beszélgetésünkben erre a kérdésre még vissza fogunk térni.
Itt függ attól is, hogy milyen, mindig az okot keressük meg, hogy mi az oka ennek a krónikus arcüreggyulladásnak. És akkor értelemszerűen, hogyha egy allergiás orrgyulladásról van szó, és annak következtében kialakult arcüreggyulladásról, akkor először az allergiát és orr-nyálkahártya gyulladást kezeljük. Hogyha a csontos struktúrák, például orrsövény ferdülés, vagy egy megnagyobbodott orrkagyló miatt záródott el az arcüreg, bármelyik arcüreg, és ez általában a féloldali, akkor a műtéti kezelés a leghatékonyabb, mert semmivel nem tudjuk rávenni a csontokat, hogy menjenek odébb. Akkor léteznek például fogeredetű arcüreggyulladások, amikor egy gennyes foggyökér betör az arcüregbe, és úgy okoz gyulladást, és az orrnak valamilyen szinten semmi köze nem volt. Itt is a fognak a kezelése és a sebészi kezelés a hatékony, és léteznek még más ilyen különleges esetek, például, hogyha születésileg olyan érdekesen fejlődtek az arcüregek csontjai, hogy nem tudnak jól szellőzni, vagy gombásodás alakul ki, tehát vannak a különleges esetek is, de jó, ha megkeressük az okot, és akkor az szerint kezeljük.
Szép lassan a medicina végéhez közeledünk, sajnos. Doktornő, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a beszélgetést, és hát szeretnénk választ kapni a megmaradt és a beérkezett kérdéseinkre. Ezért is várjuk Önt a stúdiónkba a közeljövőben. Kedves hallgatók, a medicina percei lejártak. Köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában dr. Veres Orsolya, a fülorvegész főorvost és a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!